Mennyi atyánk, köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, hogy összegyűlhettünk, és most együtt hallgathatunk arra, hogy mit üzensz nekünk. Kérlek, hogy add, hogy Máté jól ki tudja bontani, amit a te igédben talált, hadd tudjunk téged hallani, ahogy ő beszél. És kérlek, hogy tegyél minket jó hallgatókká, adj nekünk olyan szívet és fület, amik hallgatnak téged, és amik hallgatnak rád. Kérlek, hogy ahogy megértjük, hogy mit mondasz nekünk, úgy változtass át minket, hogy egyre inkább tudjunk benned bízni, téged dicsőíteni, és úgy cselekedni, ahogy az szerinted a legjobb. Jézus nevében kérünk. Ámen.
Ámen. Nagyon köszönöm, Szilárd. Nagyon jó itt lenni veletek a gyülekezetben. Múlt héten nem lehettünk itt veletek, és hiányoztatok. Most nagyon jó újra itt lenni közöttetek, és hát azonnak is üzenünk, akik a képernyőkön néznek bennünket, mert hogy vannak, akik betegek közülünk is, meg akik így szoktak bennünket követni, akár távolabbról, nagyon szeretettel gondolunk rátok is. A mai napra én egy örömhírt hoztam, ami azért gondolom, hogy nagyon fontos, mert mindenféle más híreket hallunk a világban, és hát éppen ezért fontos hallani olyan jó hírt, ami nem csak egyszerűen megsimogatja a szívünket, nem csak egyszerűen olyan, mint egy jó film, amire elmész, és akkor elfelejted a gondjaidat, és addig bekapcsolódsz abba a filmbe, és aztán utána a film végén akkor minden visszamegy a korábbi pillanatokhoz, a korábbi problémákhoz, hanem egy olyan jó hírt szeretném nektek mondani, amit ismerünk, az evangéliumot, ami átformálja az életünket. Van, aki ezt már megtapasztalta úgy, hogy átformálta az egész életét, van, aki pedig kapott belőle már ilyen kis morzsákat, és azt gondolom, hogy ez azért vagy most itt, mert vagy megtapasztaltad a teljes erejét az evangéliumnak, vagy azért, mert érzed, hogy ebben van valami, és keresed azt, hogy hogyan lehetne ezt megragadni. Én azért imádkozom, hogy mindnyájan úgy mehessünk el innen, hogy megerősödtünk az Istennek a beszéde által, az ő igéje, jó híre által. A mai napon olyan címet választottam az ige hirdetésnek, hogy ablak a valóságra. Majd látni fogjátok, hogy miért fontos ez, hiszen hát mindjárt a valóságban élünk, de ezt különböző módon szemlélhetjük. A 65. Zsoltárt fogjuk megnézni, amiben van egy ilyen vers, hogy az Isten patakja tele van vízzel. Én erről szeretnék ma beszélni. Arról a patakról, ami az Istennek a patakja, ami tele van vízzel, ami mindenféle szűkölködésünk közepette is tele van vízzel, és hogy hogyan tapasztalhatjuk meg ezt a patakot, ami tele van vízzel a mi életünkben, talán éppen egy elég asszályos időszak után. Én azt hiszem, hogy jó hírre azért is szükségünk van, mert záporoznak a hírek körülöttünk, úgy kapkodjuk a fejünket, és akárhova megyünk a világban, mondjuk kinyitod a kis tehát az üzeneteidet a telefonodba, amiket felhoz ugye a hírfolyamba. Egyfolytában ilyenről van szó, hogy a rezsicsökkentés csökkentése, hogy ez pontosan mit fog jelenteni. Jó, kapunk majd, mindenki vehet majd 10 köbméter fát, de ez mennyibe fog kerülni. Ársapka van most a benzináron, az üzemanyag áron, de hogy ez milyen hatása van az egész tehát gazdaságra, mennyire fog megrokkanni ettől. A háborúról hallunk itt a mi körülöttünk, a Covidról még mindig lehet hallani. Aki katás, az azért fél, hogy a katával mi történik majd vele. Vagy akár gyülekezeti szinten is jön olyan hír, ugye, hogy ez az épület, ahol mi vagyunk együtt, hogy ez meddig használható arra, amire használhatjuk, hogy ez el lesz-e adva, át fog-e alakulni valamilyen módon. Még amikor a gyülekezet plántálásnak az örömteli híre feljön, még akkor is az szokott bennünk lenni, nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor Robit, akit nagyon szeretettel üdvözlünk innen is, most éppen nem lehet velünk, a pásztorunk, ugye amikor a táborban voltunk, és a gyülekezet plántálásról beszéltünk, még ezt a kedves, lelkes embert is az a kérdés foglalkoztatta, oké, hogyha plántálunk gyülekezetet, akkor ugye a 4 presbiterből elmegy 2, meg egy csomó nagyon aranyos, kedves ember egy másik gyülekezetet fog formálni, akkor mi lesz itt velünk? Tehát még ő benne is fölmerül, aki nagyon nagy látást kapott az Úrtól, ugye mindig 1000, meg 10000 gyülekezetről beszélt Magyarországon, ami én meg szoktam ölelgetni őt, mert nagyon fontos dolog. De most ugye egyáltalán még ezekben a körökben is az van, hogy akkor mi lesz velünk? És Azt látom magamban is, és magam körülött is, még hívő emberek körében is, hogy beszűkül a mi világunk ezekben a helyzetekben. Beszűkül a világunk arra a kérdése, igen, csőlátásban élünk, mi lesz velem, mi lesz velünk, mondjuk a ránk bízottakkal, mi lesz a gyülekezettel, mi lesz a családommal, és teljesen így beszűkülünk. És az a baj ezzel a beszűküléssel, hogy ebben a beszűkülésben nem fog soha választ találni. És amikor más emberekkel beszélsz erről, a problémákról, akkor egyre tisztában és cizelláltabban fogod látni azt, hogy mi a probléma. De egyre inkább beszűkül a látásod. És amikor beszűkül a látásod, akkor elvész az öröm, akkor amikor azt mondja neked, hogy a Szilárd az elején biztatott bennünket, hogy vígadjunk és örvendezzünk az Istenet, akkor hogy is van ez? Tehát nincs nagyon nagy vigalom a szívembe, mert hát a valóság az az, hogy problémák vannak. A valóság az az, hogy minden területen olyan problémák merülnek föl, amikor az a kérdés, hogy mi lesz velem. Te hol tartasz ebben az egész folyamatban, ebben a beszűkülésben? Van, aki talán pánikol már. Olyan embert is ismerek, aki tényleg semmi másról nem tud beszélni, csak ezekről a problémákról. Vagy talán félelem van bennünk. Vagy talán hárítjuk ezt az egészet, és próbálunk úgy tenni, hogy hát majd csak elmúlik ez is, mint az összes többi más elmúlt. Majd csak lesz valahogy. Ez az egész reakció, ami bennünk van, ez teljesen normális, szeretnék mindenkit megnyugtatni. Tehát nem azzal fogom majd az üzenetet elmondani nektek, hogy aki hívő ember, az nem csinálhatja ezt. Mert aki hívő ember, az is ugyanabban a körülményben él, mint bárki más. Hívő embereket is elér a betegség, az infláció és minden egyéb más probléma, ami bennünket körülvesz. Olyan ez az egész helyzet, mint amiről olvashatunk a 2 Királyok 6-ban. Szeretném, hogy ezt a történetet olvastánk együtt. Nem ez lesz az alapigénk, hanem a 65. Zsoltár, de ebben van egy nagyon érdekes sztori. Ugye Istennek a prófétája bajba került a nagy államhatalommal szemben, és az történt, hogy az a várost, ahol ő volt, azt körülvették hatalmas seregek, a királynak hatalmas seregei, teljesen valóságos katonák, teljesen valóságos fenyegetés, valóságos életveszély volt ez, amiben volt a proféta és a hozzá közel állók. És ugye az a király, aki éppen ellene volt, ezt parancsolta, menjetek és nézzetek utána, hogy hol van ez a proféta, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda, azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Nem tudom, érzékeltek-e, hogy szűkül be a világ arra a kis Dótánra, és az egész világ akkorává válik, amekkorát az a hadsereg meghatároz ennek a prófétának a számára. És aztán 15. vers, amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, a sereg már körülvette a várost lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? Ez a beszűkültségnek a kérdése. De ő így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson, és az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Én nekem az az imádságom a mai napon, hogy ez történjen meg az igehirdetés közben és után. Hogy látjuk a nagyon valóságos, szorongató helyzetet, beszűkül egy kicsit a világunk, és azt mondjuk, jaj, mi lesz velünk? Teljesen normális kérdés. És az történjen meg velünk, hogy az Isten kinyitja a szemünket, hogy lássuk azt, hogy sokkal többen vannak velünk, mint ő velük. Hogy nem reménytelen a helyzetünk, hogy igenis olyan reménységünk van, ami nem szégyenít meg. Amikor ebben a helyzetben vagyunk, amiben most vagyunk, és amilyenek jönnek ránk a következő időkben, akkor 3 választásunk van. Az első az az, hogy elkeseredsz, nihilbe esel, és keserűség tölti meg a szívedet. Erre nagyon hajlamosak vagyunk, Azt hiszem, hogy mindjárt ismerjük ezt, amikor ilyen helyzetbe tudunk kerülni. Ez megint az, amikor forgunk így a magunk problémája körül, és a problémában próbálunk találni megoldást, vagy éppen azok között az emberek között próbáljuk találni a megoldást, akik ugyanabban a bajban vannak, mint mi. Tehát nem kéred segítséget egy olyan betegtől, aki szintén haldoklik, hogy ő segítsen rajtad, amikor te haldokolsz. Nyilván nem ennyire szörnyű még a helyzet, de végső soron ilyen kérdések merülnek föl bennünk, hogy mi lesz az életünkkel. Tehát van egy ilyen, hogy elkeseredünk, nihilbe esünk, legyintünk az egészre, és besavanyodunk, beszűkülünk teljesen. Próbáljuk túlélni a dolgokat. A második, ami választásként felmerülhet nekünk, a menekülés. Amikor egy virtuális valóságban menekülünk. Ezt hívhatnánk pláza valóságnak is. Én ismerek olyan embereket, szoktam a kamponában találkozni velük, akik az én településemen élnek, nagyon-nagyon szerény körülmények között, és különböző okoknál fogva teljesen mindegy, de lényeg az, hogy elmennek, fölöltöznek szépen, a legszebb ruhájukat fölveszik, és elmennek a plázába, nem vásárolnak semmit sem, csak ott lődörögnek, és élvezik a csillogást. Bekerülnek egy néhány órára, egy néhány percre, abba a virtuális valóságban, ami teljesen más, mint ami otthon van, de eljönnek oda, hogy kikapcsolódjanak, hogy egy kicsit elhitessék magukkal, hogy van más is, mint ami otthon van. Vagy ez az, amikor szuperhősöknek a bőrébe bújnak emberek, és amikor megnézik a szuperhősös filmeket, azt gondolják, hogy igen, a világ szörnyű helyzetben van, de jön a vasember, vagy jön a Superman, vagy akármelyik ilyen csodálatos Avengers, és ezek összefognak és megoldják a helyzetet. Mert úgy érezzük, hogy jó az, hogyha valaki megoldja a helyzetet. De tulajdonképpen kijövünk a moziból, és mondjuk hazamegyünk, és ott vár bennünket egy nagyon súlyos csekk a postaládában. És akkor már Superman, vasember és az összes többi elmehetnek a sunyiba, bocsánat, mert nem tudok velük mit kezdeni. Főleg akkor, hogyha már családod van, amikor már felelős vagy másokért. Amikor mondjuk egy gyülekezetet, vagy egy a vállalatot, vagy bármi mást vezetsz, akkor ott van az, hogy te jó ég, mi van akkor? Bele lehet menekülni ezekbe, de nem sokáig tart. És a harmadik az, amiről nyilván én szeretnék nektek beszélni, hogy kérni Istent, hogy nyisson neked egy ablakot a valóságra. Kérni Istent úgy, mint ahogy kérte a próféta a szolgájával kapcsolatban, Uram, nyisd meg a szemét. Én is arra azért imádkozom, Uram, nyisd meg a mi szemünket, nyisd meg az én szememet is, hogy ebből a csőlátásból kiszabaduljak, és lássam azt a valóságot, amit te társz elém. Hogy hogyan lehet egy ilyen ablakot nyitni? Például az, amit csináltunk együtt, énekeltünk. Pénteken, igen. Pénteken volt egy nagyon hosszú utam, összesen 900 kilométert utaztam, és... hallgattam a híreket többek között. És aztán kezdtek ezek a gondolataim menni ugyanezen a strófon, és ebben a lefelé beszűkülő spirálba kezdtem belejutni, és egyszer aztán azt mondtam, ebből most már elég volt. Nem, mint hogyha meg akarnám tagadni ezt a valóságot, hanem Istenem, segíts nekem valami mást találni. És akkor bekapcsoltam, nagyon örülök, hogy van egy YouTube előfizetésem, és a YouTube-ot bekapcsoltam, és ott hallgattam mindenféle dicsőítést. Én különösen Charity Gillet szeretem, aki ért angolul, hallgassa meg. Nem tudom, valami olyan eszméletlenül a szívemhez tud szólni az Isten ő általa. És elkezdtem énekelni, torkom szakadtából énekeltem. Fölhúztam az ablakokat, mindenki nyugodjon meg. Egyedül voltam, és emlékszem, hogy Nyíregyházától egészen 60-ig, vagy még tovább is folyamatosan énekeltem. Potyogott a könnyem, hogyha arról volt szó éppen. Amikor átértem az Istennek a szeretetét, és ugyanabba a világba mentem, ugyanabba az autóba, ugyanazokkal a gondokkal és minden, de teljesen megváltozott minden. Még egy kicsit ki is sütött a nap. Mert valahogy Isten üzent, hogy Máté, van fény a felhők fölött is. És egyszerűen semmi más nem történt, mint azok a régi valóságok, amiket én tudtam róla, a megváltásomról. Tehát láttam azt, hogy ő kicsoda, és láttam azt, hogy én ki vagyok az ő tervében, meg a gyülekezet, hogy van az ő tervében, a családom, az unokáim, akikért úgy remeg az embernek a szíve, hogy mi lesz, milyen világba fognak felnőni. Mindezekkel kapcsolatban azt mondta Isten, hogy nem adok neked konkrét választ, hogy mi lesz a Samukával, az Annabellel és a Nátikával, hanem azt mondom, hogy szeretlek téged, tervem van ezzel a világgal, jót gondoltam, és én vagyok a világnak az ura. Nagyon-nagyon fontos pillanat volt ez. Úgy éreztem, hogy az Isten átöblítette a szívemet. Aztán egy másik, és én erről innen szeretnék most nektek hozni üzenetet, a Biblia, mint életbeszéde. Itt van a kezünkben, de talán nem élünk vele úgy, ahogy kellene. Azt mondja Péter, hogy nagyon szorult helyzetben, hogy hová mehetnénk. Az Úr megkérdezi tőle, hogy az Úr Jézus, hogy ti is el akartok menni? Szorult a hurok Jézus körül és a tanítványok körül, és azt mondja, ti is el akartok menni? Mert sokan elhagyták az Urat. És azt mondja, hogy hova mennénk? Az örök életnek beszéde van nálad. Én ezt a beszédet hoztam nektek, vagy ahogy 119. Zsoltárban mondja a Zsoltáros, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága. Ezt a világosságot szeretném elétek hozni, és elmondani azt, hogy engem tanított Isten. A 65. Zsoltárból olvassuk ezt együtt. Ugye, bocsánat, menjünk vissza, mert ez nagyon fontos. Ez egy ablak a valóságra. Találtam egy ilyen képet az interneten, nem fizetős, meg én megmutatok mindenkit, tehát jogosan használom. Ingyenes képek között volt. Ez egy sötét szoba, ahol benn van az ember. Ez az, ahol tudunk kerülni a kérdéseinket. És amikor az Isten adja nekünk mondjuk a 65. Zsoltárt, vagy egy dicsőítő éneket, vagy bármi mást, akkor ezt teszi meg velünk, hogy kinyitja az ablakot, és azt mondja, nézd meg, ez van kívül. Sötét belül a szoba, ki tudja, meddig lesz sötét, lehet, hogy egyre sötétebb lesz, de az Isten patakja tele van vízzel, az Istennek az áldásai azok ott vannak, és a valósághoz hozzátartoznak, körülveszik azt az életet, ahol éppen be vagy szűkülve. Na és így olvassuk el a 65. Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltár éneke. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld szélig és a messzi tengereken. Aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra. Lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleitől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja. Újjonganak és énekelnek. Kicsit hadilábon áll ez a cucc. Én megpróbálok itt rátámaszkodni, akkor ez nem lesz jó. Nem tudom, figyeltétek-e, de többször arról van szó, boldogságról van szó, újjongásról van szó. Itt is a végén az, hogy újjonganak és énekelnek az emberek. Hogy mitől van az, hogy valaki ilyen állapotba kerülhet? Ezt nem lehet felspanolni valakinek a szívében, hanem valaminek történnie kell. Én azt a ablakról beszélünk a valóságra, ez a 65. Zsoltár, és a következő szlájdot kérem, arról beszél, hogy ez a kapcsolat ablaka a valóságra. Három kapcsolatról fogok beszélni, az egyik a személyes kapcsolat, amikor valaki rátalál az Istenre, és ezt ebben talál rá saját magára. Egy őszinte és építő kapcsolat ez. Aztán a második egy bátorító kapcsolat a hatalmas Istennel, és aztán végül egy megnyugtató kapcsolat, amikor azt tudjuk mondani mi is, hogy Isten patakja tele van vízzel. Most vegyük sorra a Zsoltárt. Először az első öt verset, menjünk oda-vissza arra. Bocsánat, köszönöm szépen, Réka. Dávidnak a Zsoltára ez. ami azt jelenti, hogy hát egy hatalmas királyról van szó. Ráadásul ezt éppen akkor írta, amikor éppen az ő uralmának a teljében volt, és nagyon érdekes azt látni, hogy nem a gazdagságában, nem a körülményeiben, nem a kiépített hatalmi rendszerében látja a biztonságot, nem is a hadseregében, hanem egyértelműen elmondja és bizonyságot tesz arról, hogy az Isten az ő bizonyossága. Egy olyan időben vagyunk, és olyan időben leszünk egyre inkább, amikor nem az számít, hogy mit van, hanem az, hogy kit ismersz. És ez most nem a kapcsolatrendszeredre vonatkozik, hogy kiket ismersz a döntéshozó helyeken. Hanem arról szól, hogy nem az számít, hogy mit van, hanem az, hogy kit ismersz, hogy ismered-e azt az Istent, egy kapcsolatban vagy-e vele. Csak egy példát mondok erre, hogy nem az számít, amit van. Most például van valakinek egy autója. Ha az a helyzet áll elő, hogy a benzin például nem lesz, vagy üzemanyag nem lesz, akkor teljesen mindegy, hogy neked egy Rolls-Royce áll a bejáródon, vagy egy Trabant. Tök mindegy. Nem tudsz vele menni. Tehát nem az számít, hogy mit van, hanem az, hogy kit ismersz. A biztonságod nem attól fog függeni, hogy bele tudsz jönni a Rolls-Royce-odba, vagy a Trabantodba, hanem az, hogy ki az, aki a szívedben él. Mert Jézus azt mondja a Máté 11.28-ban, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akár bűnösen is. És azt mondja, én megnyugvást adok nektek. Az Isten keresi ezt a kapcsolatot velünk, és meg akar magával ismertetni Isten igazából. A 46. Zsoltárban azt mondja, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Úgy tudunk lecsendesedni, úgy tudunk megnyugodni, úgy tudunk igazán kikerülni ebből a csőlátásból, hogyha az Istent igazán látjuk, és úgy látjuk, mint aki kapcsolatban van velünk. Figyeljetek meg, hogy hogyan beszél Dávid erről az Istenről. Azt mondja, téged illet a dicséret, neked teljesítik a fogadalmakat, te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember, erőt vettek rajtuk a bűnök, de te megbocsátod a vétkeinket. Egy személyes kapcsolatot lehet itt látni, teljesen nyilvánvalóan. Tudja azt, hogy Istennek mi a neve, tudja azt, hogy hol lakik a Sionon, kapcsolatban van vele, és így tesz bizonyságot, és így ebből indul ki az ő bizonyossága. Ebből indul ki azt, hogy a végén azt tudja mondani, hogy az Isten patakja tele van vízzel, és nyugalomba vagyok. A magam felől is, a népem felől is, a családom felől is, a gyülekezetem, vagy bármit is mondhatnék itt tovább. Ez jutatja el oda az embert, hogy az 5. versben azt tudja mondani, hogy boldog az, akit kiválasztasz. Nagyon fontos az, hogy ez egy őszinte kapcsolat, nem csak egyszerűen ismeri az Istent, nem csak egyszerűen ismeri és fél tőle, vagy néha-néha találkozik vele, hanem ezt mutatja, hogy egy szoros kapcsolatban van ezzel az Istennel. Mégpedig olyan kapcsolatban, amely őszinte kapcsolat. Mert azt mondja, hogy erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátottad azokat. Ez nem olyan kapcsolat, mint amilyenek általában a kapcsolataink szoktak lenni, amíg nem mélyülnek el, hogy a legjobbat mutatjuk magunkról. Nyilván nem azzal kezdjük, amikor mondjuk egy társkereső oldalra valaki fölmegy, hogy felsorolja a negatív tulajdonságait. Hanem hát a legpozitívabb próbáljuk magunkra eladni. Valamikor elmész a munkahelyre, nem azzal kezdett, hogy mik a gyengeségeink, mi az, amiben óriási nagy kudarcokat vallottam eddig az életbe. Mert hát nagyon kevés munkáltató az, aki ezt nagyon jól értékelni. Bár az őszinteség egy fontos dolog. De itt arról van szó, hogy Istenem, én úgy vagyok veled kapcsolatban, és úgy vagy velünk kapcsolatban, ez a legcsodálatosabb, hogy te ismered a bűneinket. Ismered azt, hogy ereje van a bűnnek fölöttünk, és jössz, és megbocsátod, és helyreállítod ezt a kapcsolatot. Semmi nincs az, amit az ember tudna tenni. Nyilván Dávid áldozatokat mutatott be, de tudja azt is, hogy irgalmat kell kapnia, és úgy tud csak a bűnnel valahogy földolgozni a bűneit, hogyha van, aki megbocsátja, az Isten, aki megbocsátja a vétkeinket. Ezt nem lehet csak úgy egyszerűen elkezelni valamiféle áldozatokkal. És nézzetek meg ezt az 5. verset, ezt egy kicsit szeretném jobban kifejteni. Boldog, akit kiválasztasz, tehát van egy kiválasztás benne. Boldog, akit közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Ezt a 3-as sorozatot figyeld meg. Tehát Isten az, aki kiválaszt bennünket, ez egy csodálatos dolog, hogy nem azért kerülünk oda, mert egy szerencsés pillanatban hallottunk róla, és meg tudjuk ragadni az ő kegyelmét, hanem azért, mert az Isten jön utánunk, mint egy jó pásztor, és keres bennünket, és kiválaszt bennünket, és megragadja az életünket. És nem csak egyszer kiválaszt bennünket, hogy jó van, akkor legyél a nyájamban, majd távolról figyellek téged, és te is ott húzd meg magad, aztán valahogy jól lesz a nyájamban. Azt mondja, kiválasztasz, és a közeledbe engedsz, sőt azt mondja, az udvaraidban lakozhatsz. Van ennek egy párhuzama az Új Szövetségben és az Efézusi levélben, ezt olvassuk el együtt. Bocsánat, Réka, egy kicsit kell ugrálni ide-oda. Efézus 2, itt van. Itt Pál apostol beszél az új szövetségi hívőknek a helyzetéről, aki azt mondja, minket és akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Tehát nézzetek meg itt is, miről van szó. Azt mondja, halottak voltunk. Pál apostol elmondja, hogy ez volt az állapotunk, mint ahogy Dávid is bevallja, hogy bűnösök vagyunk. Halottak voltunk a vétkek miatt. Ez volt a kiindulási állapot. De életre keltett bennünket a mi Istenünk, Krisztussal együtt, és kegyelemből hitáltal van üdvösségünk. És nem csak ez történik, hogy életre keltett bennünket az Isten, tehát eltörölte a bűneinket, hanem feltámasztott bennünket, és a mennyeiek világába ültetett minket. Tehát valami hatalmas erő dolgozik bennünk a kegyelem által, és ez nem csak arra elég, hogy valahogy kimentsen bennünket a bűneinkből, a bűneink átkából, hanem valami kiváltságos helyzetbe helyez bennünket, mégpedig azt, hogy a mennyeiek világába ültet Krisztus Jézusban. Ez az egész nyelvezet a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban, lehet, hogy már hallottátok tőlem, ez az egyik vesző paripám, olyan jó volt megérteni. Ez a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban, ez egy ilyen királyi, családi nyelvezet. Ez egy trónteremről szól. Ez arról szól, hogy a mennyeiek világába, ahol Krisztus Jézus uralkodik, ahol ő van az atyával a trónon, ott ebben a mennyeiek világában mi leülhetünk. A trónteremben, a mai szokások szerint is, egyedül egy csoport ülhet le, ez pedig a királyi családnak a tagjai. Azok ülhetnek le, akik ebben a méltóságban vannak. Tehát ha rólad azt mondja, ez az ige, már pedig ezt mondja, hogy nem csak egyszer életre keltett téged, és nem csak egyszer úgy belök téged a mennyországnak a küszöbén, hanem azt mondja, hogy feltámasztott téged, a feltámadás ereje működik benned, és a mennyeiek világába ültett téged, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten családjának, a királyi családnak a tagja vagy. Valami hatalmas dolog történt velünk. És olyan nagy dolog ez, hogy az eljövendő világban mi leszünk a kirakata az Isten kegyelmének, méretetlen gazdagságának és jóságának. Mi leszünk, amikor valaki azt mondja, hogy milyen az Isten, nézzetek meg ezeket az embereket. Ezek az emberek halottak voltak, életre keltette őket az Isten, feltámasztotta őket, a mennyeiek világába ültette őket, Isten gyermekei. Ilyen az Isten kegyelme. Na, ezek vagyunk mi. Tehát nem csak egyszerűen kapcsolatban vagyunk az Isten, nem csak a keresztény nagy körének vagyunk a tagjai, nem egy vallásnak a követői, egy gyülekezetnek a tagjai vagyunk pusztán, hanem az élő Istennek a gyermekei, akiket leültetett oda az ő jelenlétébe. És aztán így fejezi be ezt a részt, hadd teljünk be házad javaival, a templomot szentségével. Ezzel lehet igazán megelégedni. Volt már olyan pillanat az életedben, amikor szinte minden eltűnt körülötted, és az Istennel való kapcsolat volt az, ami betöltötte a szívedet. Én nekem volt néhány ilyen pillanat, és ezeket soha nem fogom elfelejteni. Az életem legteljesebb pillanatai voltak ezek. És nem feltétlenül voltak jók a körülményeim ebben a helyzetben. Rengeteg bizonytalanság volt. Volt például olyan, amikor ugye a választást elvesztettem, és hát 51 néhány évesen vagy 50 évesen nem nagyon kapkodnak az emberért. És hát eléggé hülye érzés volt rohanni munkák után, eladni magamat. És akkor valahol legmélyen olyan eszméletlen békesség volt bennem. Be volt telve a szívem. Voltak aggodalmaim, voltak félelmeim, de hogy betöltötte Isten a szívemet legbelül, hogy Máté, te nem egy ilyen-olyan szakember vagy, te az én gyermekem vagy. És aztán teljesen betöltötte a szívemet. A legboldogabb pillanataim ezek a pillanatok. Az is nagyon jó, amikor az emberek unokája születik, meg minden, de ezek fölött van az, amikor az Isten betölti a szívünket. Tapasztaltál már ilyet? Ha nem, akkor hívlak arra, hogy keresd meg az Istent, és olyanokat fogsz tapasztalni, amivel nem is álmodtál. Ez a megelégedettség Istenben, ez valami csodálatos dolog. Ez, amiről Pál apostol beszél, megtanultam szűkölködni, bővölködni, mindent átéltem már, mert elég nékem a kegyelem. Amikor a kegyelmet megtapasztal az ember, akkor van igazán nagy boldogságban. Mennünk kell tovább, tudnék erről sokat beszélni, mert nagyon halad az idő. A 6. verstől azt olvassuk, van egy olyan szakasz, ami arról beszél, hogy kapcsolat, egy olyan kapcsolat ez, ami egy bátorító kapcsolat, amikor a hatalmas Istent mutatja be. Ebben a részben úgy beszél Istenről, mint ő a szabadító Isten, aki hegyeket hozott létre erejével, hatalmat öltött magára, lecsillapította a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Egy kicsit olyat azt is mondja, hogy ezért félnek a jeleitől még a föld határán lakók is. Egy olyan Istennek a képét rajzolja föl, aki hatalmasabb mindennél. Van, akiben ez félelmet kelt, van, akit újongásra indít. Szerintem attól függ, hogy honnan nézed. A gyermekeként nézed, akkor azt mondod, hogy hú, az én atyám ilyen hatalmas és ilyen erős. Akkor ez az emberben újongást kelt. Hogyha még nem vagy a követője, hogyha még pillanatnyilag az Isten haragjára készülsz, mert nem fogadtad el a kegyelmet, akkor az bizony egy borzasztó félelmetes dolog. De nézzük egy kicsit ezt, hogy vajon miről is szól ez a rész. Mert úgy gondolom, hogy néha azért vagyunk reménytelenek, még hívő emberekként is, mert, és azért kicsi a hitünk, mert kicsi az Istenünk. Jézuskánk van, egy olyan Istenünk, aki még mindig a feszületen van, ez szerintem a tragédia, amikor valaki még mindig úgy látja a Krisztus, mint aki szenvedett és csak meghalt, mert a feltámadás elejét nem tapasztalja meg. Vagy amikor Istent bekorlátozunk a vasárnapokra, vagy éppen ebből a csőből, amit ugye mondtam nektek, hogy bezárkózik, a gondolataink bezárulnak ilyen kis körbe, ebben nem jelenik meg az Isten. Ebben megjelenik kormány, megjelenik saját tartalékaim, a saját erőm, a családomba rejlő humán erőforrás, de nem jelenik meg az Isten. Valamiért onnan kizáródik. Nyilván a sátán teszi ezt velünk, hogy ki gyomlálja Istent a hétköznapjainkban, és akkor csak vasárnap jelenik meg. És azt gondoljuk, hogy eljövünk ide vasárnap, felüldülünk az Isten jelenlétébe, és aztán visszamegyünk azokba a hétköznapokba, amelyekre nem mondjuk ki, de tulajdonképpen itt nekem kell boldogulni. És ezért leszünk reménytelenek, ezért lesz kicsi a hitünk. Azt hiszük, hogy ő csak ott kezdődik, amikor mi befejeződünk. Ez egy tragédia. Ugye amikor azt gondoljuk, hogy Isten akkor kezdődik el az ő munkája, amikor mi már nem tudunk csinálni semmit sem. Hát ez egy nagyon nagy pökhendiség különben. Ha azt gondoljuk, az életünk a mi kezünkben van, és majd mi, amikor már elfogyasztunk, ú, Istenem, segíts, mert most már nem bírom tovább. Hát az elején se bírtad. Tehát ez nem fog menni a kezdetektől fogva sem. Amikor a természeti erőket látjuk, akkor valamit megsejtünk az Istennek a hatalmából. Én nyilván biztonságos helyre szeretem nézni a vihart. Amikor fákat szaggat, villámokat szór, és minden, akkor azt mondom, hú, te jó ég, ez micsoda hatalmas erő. Nagyon fontosak ezek a gondolatok. Ugye a kérdésem az, hogy mit gondolsz Istenről? Most, hogy ebben a helyzetben vagy, mit gondolsz Istenről? Ki ő ebben a helyzetben? Egy mellékszereplő, a főszereplő, a mindenek ura. Ugye itt arról beszél Dávid, hogy ő az, aki hegyeket hozott létre, aki ő a teremtő Isten. Ő az, aki hatalmat öltött magára, aki nem egyszerűen csak egyszerűen próbálkozik, hanem ő azt mondja, hogy legyen világosság, és lesz. Hatalmas nagy dolgokat tesz a mi Istenünk. Hatalmasabb, mint gondolnád. Ő lecsillapítja a tengereknek a zúgását. A tengerek a Bibliában nagyon gyakran a gonoszságnak a jelképei. Ezek a vizek, a mély hullámzó vizek, ezek a gonoszságot jellemzik. Az Isten lecsillapítja a tengerek zúgását, a hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását, a politikai villongásokat, mind-mind ő uralja. És ez az, ami újongásra indíthat bennünket. Nekünk olyan Istenünk van, és szeretném, hogyha ezt úgy elmondhatnánk, úgy elmondhatnám előttetek, olyan Istenünk van, aki legyőzte a halált új szövetségi hívőknek. Olyan Istenünk van, aki nem maradt ott a kereszten, hanem feltámadt. Tehát, hogyha valaki el akar menni, és körülnézni a Jeruzsálembe, tegye, de nem fogja megtalálni az Úr Jézusnak a sírját. Erről beszél Pál apostol, azt mondja, hogy Dávidnak a sírja ott van. Meg lehet találni. Hatalmas nagy király volt, de az Úr Jézusnak nincs ott a sír. Az Úr Jézusnak egy üres sír hirdeti azt, hogy ő él és uralkodik. Tehát olyan Istenünk van, aki legyőzte a halált. Olyan Istenünk van, akiről azt mondja a Kolossiakhoz írott levél, hogy lefegyverezte a hatalmasságokat. Aki nem csak egyszerűen feltámadt, és most már valahogy most próbálja összeszedni magát, hanem ahogy föltámadt, ő teljes erejében volt, és lefegyverezte a hatalmasságokat, és azt mondta, hogy nincs uralma a sátánnak úgy rajtunk, mint ahogy volt korábban. Nincs uralma a halálnak rajtunk, nincs uralma a rezsicsökkentés csökkentésének, vagy semminek nincs hatalma rajtunk, mert lefegyverezte a hatalmasságokat. Ő az, akinek olyan király, akinek a trónja nem inog meg, hanem örökké áll. Ő nem egy választott tisztségviselő. Most mindenki gyászolja nagyon helyesen a királynőt, az angol királynőt. Követi egy másik. A mi királyunk nem ilyen. A mi királyunk elfoglalta helyét a trónján, és örökké uralkodik. Örökké uralkodik, és nem csak azért, hogy meglegyen egy ilyen királyi család, hanem azért, mert tudja, hogy nekünk erre az uralkodásra van szükségünk. Ő az, akit nem választottak, hanem ő az, aki választ bennünket. Ő az, aki választ bennünket. Ő az, aki vissza fog térni, és az utolsó csatában egyetlen leheletével fogja elpusztítani az ellenséget. Nincs semmi erőlködés, nincs semmi, megpróbálom legyőzni a gonoszt, hanem jön és ránéz, és semmi nem lesz belőle. És az a győzelem, ahogy a golgotai győzelem is, ez érted és értem történt meg. Ez az, ami kelet és nyugat tájait újongásra indítja. Ez egy nagyon bátorító kapcsolat, amikor valaki egy ilyen Istennel van kapcsolatban. A kérdés tehát az, mit gondolsz róla? Mit gondolsz róla az Istenről? Mit gondolsz erről a királyról? Azt kérem az Istentől, hogy mutassa meg nekünk, hogy ki az Úr, aki az életét adta értünk, ki az, aki kezében tartja az életünket. És végül a harmadik részben pedig egy megnyugtató kapcsolatról olvashatunk, amikor is a fő mondat elhangzik, amit szeretnék szólni, hogy Isten patakja tele van vízzel. Ez egy fizikai és lelki gondoskodás egyaránt. Egy olyan fajta megelégedettség, amelyben újjongás van. Mondhatnánk azt, hogy hát ez most éppen elég nehéz, mert elég nehéz körülményekre készülünk. És hadd mondjam el, hogy nem kell nagy profétának lenni hozzá, szerintem az, amivel most vagyunk, épp egy étkezési vállalatnak a vezetőjével beszéltem a héten, most csak a küszöbén állunk, így mondta, annak, ami vár ránk. És nem azért mondom ezt, hogy megijedjünk ettől, hanem azért, hogy reálisan lássuk, hogy hova készülünk. De azért jó az Isten félelem megelégedéssel. Jó az Isten félelem nem azért, mert egyszerűen beletörődünk abba, hogy hát jó, hát most ez van, vagy mit tudom én, hanem azért, mert a szívünk minden körülmények között telve lehet vele. Mert nem csak egyszerűen gondoskodik kívülről rólunk, hanem ő az az Isten, aki megbocsátotta a bűneinket. Ő az az Isten, akivel kapcsolatban állunk. Ő az az Isten, aki hatalmas Istenként van jelen az életünkben. És ő az, aki, amikor kinyitjuk ezt az ablakot a sötét szobából, azt látjuk, hogy az ő patakja tele van vízzel. Őt nem rázzák meg ezek a körülmények, amikben mi vagyunk. Ő nem tördél a kezet, hogy vajon mi lesz a sarokkő gyülekezettel, ha esetleg nem ezen a helyen fog találkozni. Ő nem tördél a kezét azon, hogy mi lesz a gyülekezettel, hogyha mondjuk 20-25-30 ember egy másik gyülekezetet indít el az Isten dicsőségére egy másik helyen. Ő nem tördeli a kezét. Ő tudja, hogy mit csinál. Ő tudja, hogy, és azt mondja, hogy jó tervem van felőletek. Én megítatom a barázdákat, én gondoskodok rólatok, és ez olyan fajta gondoskodás lesz, amiben újongás és ének van benne. Ez egy kapcsolatnak az eredménye. Én ismertem nagyon megelégedett embereket, és általában ezek a legmegelégedettebb emberek nem azok voltak, akiknek a legtöbbjük volt. Olyan embereket is ismertem, akik szegény, kicsi nyugdíjasok voltak, de mindig én a Pesti Megyei Baptista Gyülekezetben nőttem föl, jött oda ez a néni, és mindig volt valami örömteli a szívében. Nagyon kis szegény néni volt, sokszor elmentem hozzá vasárnap a két Isten tisztelet között, Ili néninek hívták, egy egyedülálló nő volt, aki ráadásul még valószínű ő is szenvedett az egyedülállóságtól, mint mindenki, aki ebben benne van. Elvitt magához, krumplis lángos csinált, végig az Úr Jézusról tett bizonyságot, hogy hogyan ragadta meg az életét, hogyan gondoskodott róla. Olyan hűtője volt, nem volt hűtője, hogy a kútba engedte le egy zsákban a tejet, és onnan húzta fel, emlékszem. Egy ilyen néni volt, és tele volt örömmel. És mindig arról tett bizonyságot, hogy az Isten pataki az tele van vízzel. Ő gondoskodik, egy ilyen Isten, aki körülveszi az életünket. Mindig minden délután Isten tiszteletre, ott ugye kettő Isten tisztelet van, hozott krumplis pogácsát, vagy túrós lepényt. Mindig valamit adni akart, és a gyerekeket ezzel tömte. Egyszer voltam szomorú, mert én nem szeretem a kaprot, és egy kapros túrós hozott, az kár volt. De egy ilyen néni volt, hogy mindig tudott adni, és amikor elmentem hozzá, azt láttam, hogy az egyik legszegényebb ember a gyülekezetben, anyagilag. És mégis gazdag volt. Nekünk kapcsolatunk van a hatalmas és gazdag Istennel, akinek a patakja tele van vízzel. Akiről úgy is beszél a Biblia, hogy ő boldog Isten. Nagyon érdekes. Ez a tulajdonság is le van írva róla. Ő, aki a mindenségnek az ura. Ő az, aki a sátán verő. Ő az, aki a bárány, aki elveszi a világ bűneit, és ő az, aki a Júda oroszlánja, aki legyőzhetetlen. Amikor mindezt végig gondolja az ember, akkor azt gondolja, hogy te jó ég. Talán van valóság azon túl is, amit éppen látok. Mint hogyha Isten kinyitná az ablakot, és azt mondja, figyelj, én vagyok veled kapcsolatban. Én a hatalmas Isten, én a gondoskodó Isten, aki mindent megtehetek. Amikor valaki ilyen állapotba kerül, akkor az olyan, mint az első Zsoltárban leírt ember, akit boldognak mond a Biblia. Szóval boldog az az ember, aki az Úrba veti a bizodalmát, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Folyóvíz mellé ültetett fa, aki azt mondja, hogy minden körülmények között megtermi a gyümölcsét. Még a nagy szárazságban is megtermi a gyümölcsét, mert folyóvíz mellé van ültetve. Most a nagy szárazság idején, hát jártuk az országot még minden más nyáron, éppen aztán Veszprémbe mentünk, és láttunk teljesen kiszáradt mezőket. És a kiszáradt mezőknek a közepén egyszer csak felfedeztünk Julival egy fát, ami zöldelt. A mindenségnek a közepén, nagy puszta közepén. Szerintem oda kiment volna egy ember, akkor egy óra alatt biztos, hogy napszúrás kapott volna, tönkrement volna. A növényzet is körülötte, az asszály miatt eléggé tönkrement. Ez a fa pedig ott állt a mindenség közepén zöldelő levelekkel. Mert a gyökerei még nem is volt folyóvíz mellé ültetett fa, de a gyökerei valami egészen mélyebb valóságba kapaszkodtak bele, mint a búzának, meg egyéb kukoricának a gyökere, amit a felszínen van. Valahogy ilyen az a sors, amit nekünk szánt az Isten. Akár milyen idő jön, a lényeg az, hogy a gyökereink legyenek jó mélyen abban a valóságban, amit ő mutat nekünk. És van egy kiváltképpen való út, ami szerintem az új szövetségi hívőknek van. Ezt szeretném végül megmutatni nektek, hogy nem csak olyanok lehetünk, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa, hanem olyanok lehetünk, mint ez a forrás. Különben ez a Pilisben van ez a forrás, mert el akarok menni oda megnézni. Azt mondja az Úr Jézus egy nagy ünnepi, hát hétnapos ünnepnek az utolsó napján, szólt így a Jeruzsálem lakóihoz, fölállt és elkiáltotta magát. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta. Kedves testvéreim, kedves barátom, az Isten ezt a sorsot szánta nekünk. Nem csak egyszerűen az, hogy mint egy növény, ami oda van ültetve víz mellé, túléljük a szárazságnak az idejét, hanem hogy olyan utat szán nekünk, hogy mi magunk források lehessünk. Nem csak egyszerűen mi magunk élvezhessük az élő vizet, ami Istentől árad, és boldogok lehessünk ebben, és megelégedettek lehessünk ebben, hanem azt mondja, forrás lehetsz. Mennyire szükség van ebben a világban most ilyen forrásokra, amikor mindenki, még a hívők is sokszor, egymást keserítjük el az üzeneteinkkel. Amikor elmondjuk azt, hogy ilyen szörnyű, olyan szörnyű, ez lesz osz, az lesz osz, és nincs ezzel semmi baj, legyünk őszinték egymással, de könyörgöm, hagyjátok, hogy az élővíz folyamai feltörjenek belőletek, hogy a Szentlélek elmondassa veletek azt, hogy de nagy a mi Istenünk, és hogy gondoskodik rólunk, és ővele vagyunk kapcsolatban, aki elkezdte bennünk a jó munkát, véghez fogja vinni a Krisztus Jézus napjára. Ezek a bizonyosságok lehetnek bennünk, és azt mondjuk, hogy bele vagyunk avatva mindenbe, a jó dolgokba is, jó sorsunkba is, meg a rossz sorsunkba is, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy az Isten patakja tele van vízzel, és nem csak úgy, hogy tele van és táplál bennünket, hanem azt mondja az ige, hogy a lélek által mi magunk lehetünk ilyen források. Imádkozzunk. Úr Jézus, őszintén összeszorul a szívünk, amikor körülnézünk, és ezeket a dolgokat, ami körülöttünk vannak, csak úgy magában látjuk. És nem csak ez a helyzet szomorít el bennünket, vagy okoz ijegységet, ami most van, hanem az, hogy mi az, ami következhet mindezekből. Különböző jóslatokat hallunk, hogy hova halad a világ, hogy mikről kell lemondani, és miből lesz kevés, mi lesz, ami eszméletlen drága lesz. És köszönjük, Urunk, hogy ebben a helyzetben látogatsz meg minket. Ebben a helyzetben teszed a vállunkra a kezedet, és szeretgetsz bennünket magadhoz. És nyitod ki a szemünket, hogy lássuk azt a valóságot, ami ezen a kis csőlátáson keresztül, ami látható számunkra. Nem arra hívsz bennünket, hogy tagadjuk meg ezt, hanem azt kérjed, hogy hozzuk oda a lábadhoz, és hozzuk most, Uram. Hozzuk, és kérjünk téged arra, hogy vigasztalj meg bennünket azzal, hogy életet adtál. Kimentettél bennünket a halálból, hogy életet adtál, hogy feltámasztottál, hogy a mennyeiek világába ültettél, hogy bennünket használsz arra, hogy a kegyelmednek a kirakata legyünk, hogy rajtunk mutasd meg a te eljövendő csodáidat. Úrunk, készen állunk arra, hogy így kinyissuk a szívünket, hogy belevilágíthass, és onnan visszatükröződhessen ez a csoda a mások felé is. És Urunk, úgy jövünk hozzád, mint akiről tudjuk, hogy mindenség ura vagy. Ura vagy a politikai dolgokon, ura vagy az áremelkedésnek, a minden sötét dolognak, a háborúnak, a békétlenségeknek, betegségeknek. Te mindezeket uralod, és így vagy ami megváltónk, ami szerető Istenünk. És köszönjük neked azt, hogy a te patakod tele van vízzel, hogy te egyáltalán nem szorulsz rá semmiféle segítségre, nem veszel föl kölcsönt sehonnan sem, nem várod meg, hogy az emberek megválasszanak és elfogadják a te dolgaidat, hanem te árasztod az áldásaidat ránk, hogy te választasz ki bennünket. Udvaraidnak lakóivá teszel. Urunk, add, hogy lássuk ezt a gazdagságot, amiben részünk van, és megnyugodjunk ebben. És Uram, ennél még többet is kérünk. A te ígéreted szerint kérjük azt, hogy a te lelked úgy mosson át bennünket, hogy a félelem lelke helyére az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelke költözzön be, és ez a lélek, ez áradjon belőlünk, és hadd legyünk a te reménységed üzenetének a hirdetői. Nem pusztán megveregetni az emberek vállát, hogy majd csak lesz valahogy, hanem elmondani azt, hogy bízzatok Istenben, ez az idő, amikor az ő kezét kell megragadni. Mert én is megragadtam, és békességet, biztonságot találtam benne. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ezt a sorsot szántad nekünk, hogy források lehetünk, amiből buzoghat fel az élő víz. Micsoda kiváltság ez, Uram. Köszönjük, hogy erre hívtál bennünket. És az adok én is imádkozom, Uram, akik még a rettegésben, a félelem lelke alatt élnek, akik itt vannak, vagy képernyőn néznek bennünket. Kérlek, hogy szólíts meg őket is, és öleld őket magadhoz. Segíts, hogy elfogadják a te felajánlott kapcsolatodat, az, hogy veled teljesen más lett az életük. Mutasd be nekik a te hatalmadat, a te gondoskodásodat, a te megváltásodat, és fogadd őket gyermekeiddé. Amen.